kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kétnapos programsorozatot szervezett az alapító névadó püspök születésének 300. évfordulójára emlékezve. Az ünnep koszorúzással kezdődött a líceum aulájában álló emléktáblánál, az épület előtti szobornál és a székesegyházban a püspök nyughelyénél. A bazilikában tartott ünnepi szentmisén Ternyák Csaba egriérsek, az egyetem nagy kancellária úgy fogalmazott: örömünnepre, hálaadásra gyűltünk össze. A főpásztor köszöntötte Marton Zsolt váci megyés püspököt, a papokat, a világi előjárókat, az egyetem dolgozóit és polgárait. Szent beszédében kiemelte: az evangélium az utolsó vacsora fontos eseményét tárja elénk, amikor Jézus Krisztus megmossa tanítványai lábát. Mint mondta, ez páratlan cselekedet volt, hiszen ez a rabszolgák dolga volt. Péter apostol tiltakozott is ellene, Jézus azonban világossá tette, ez a követendő példa. Minden nagy csütörtök esti szentmisében megemlékezünk erről, mint az alázat és szeretet szolgálatáról. Így tette Eszterházy Károly püspök is, mutatva, hogy nincs különbség ember és ember között. A főpásztor elődje alakját felidézve úgy fogalmazott: a tudós püspök Isten mélyen elkötelezett embere volt, fegyelmezett és alázatos, s részt vállalt a lelki pásztorkodás köznapi munkájában, püspöki tevékenységét szolgálatnak tekintette. A program délután tudományos konferenciával folytatódott, melyen Eszterházy püspök életútjáról, munkásságáról és kora jellegzetességeiről tartottak előadásokat. Budapesten a Piarista tartományfőnökség adott otthont a Nyilvánosság és Gyermekvédelem című képzési műhelynapnak. A Magyarországi Szerzetes Előjárók konferenciáinak irodája keretében működő Emberi Méltóság Stratégia programján szerzetes rendek és egyházmegyék képviselői, valamint gyermekvédelmi szakemberek is részt vettek. Az eseményen mintegy 30 szakember gyűlt össze, hogy közösen gondolkodjanak a gyermekvédelmi esetek kezelésének gyakorlatairól. A műhelynap központi témája a kortárs közösségbeli bántalmazási esetek kezelése és a szülőkkel való kommunikáció volt. Továbbra is lehet csatlakozni azokhoz a csoportokhoz, amelyek a Szent Év alkalmából Rómában megrendezendő jubileumi ifjúsági találkozóra Magyarországról indulnak. 18 év feletti hívek jelentkezését várja elsősorban a Váci Egyházmegye. A jubileumi ifjúsági találkozót július 28-a és augusztus 4-e között rendezik meg Rómában. Ezt megelőzően pedig előtalálkozót is tartanak az Umbriai Egyházmegyében. Magyarországon lesz a kínai BYD elektromos autógyártó európai központja, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, a BYD alapító elnöke, valamint a kínai Guangdong tartomány kormányzójának jelenlétében. A mintegy 100 milliárd forint értékű beruházásról szóló stratégiai együttműködési megállapodást Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter írta alá. Mintegy 2000 új munkahelyet fognak telepíteni így Magyarországra. További 1,5 milliárd forint átcsoportosításával segíti a vidéki vállalkozások elektronikus autóvásárlását a kormány. A program tavaly 30 milliárd forintos kerettel indult. Az Energiaügyi Minisztérium közölte, eddig több mint 5700 vállalkozással kötöttek szerződést, de továbbra is érdemes pályázni, mert van még fel nem használt forrás. Az elmúlt évtizedek legsúlyosabb fagykárát szenvedte el a hazai gyümölcstermés a szokatlanul hideg tavaszi idő miatt, mondta a Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet elnöke. Apáti Ferenc hozzátette, a várt termés háromnegyed része elveszett. A költségvetés tervezete szerint jövőre az eddiginél 280 milliárd forinttal több jut majd a magyar emberek gyógyítására, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence az Országos Sportegészségügyi Intézet megújult egységeinek ünnepélyes átadásán úgy fogalmazott: az elmúlt másfél évtizedben több mint 2 évvel nőtt Magyarországon a várható élettartam, az egészségben eltöltött évek számát pedig sikerült 5 esztendővel is növelni. Végül az időjárásról. Már délelőtt egyre több felhő képződik, amelyek jobban össze is állhatnak, de összességében több órás napsütésre számíthatunk. Északon alakulhat ki egy-egy zápor. Az északi-északkeleti szél élénk, a Dunántúlon erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 18 fok között várható. Híreinket hallották.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Arthurral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsik Ivett elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság árusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A Remény nem csal meg címmel idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre május 19-éig a versalap22@gmail.com e-mail címre várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Remény nem csal meg című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Tompos Péter nevében is 2025. május 16-án Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Gyöngyösi és Cserépvárajai riportjainkat hallhatják. Elsőként Kecskés Tamás nyugdíjas tanárral beszélgetünk, édesapja munkásságáról Gyöngyösen.
Amikor beléptem az ajtón, kapun, mondjuk kísértem egy kicsit, mert mondtam, hogy vigyen a hátán, mert nem tudom merre megy. És akkor mi történik? Hát elárulta, hogy itt van a pince. Én meg azt hittem, hogy valahol kint pince soron, hát nem, itt van egy 100 éve épült lakás alatt egy gyönyörű pince, amit hát ugye most régóta nem használnak. Milyen szellemisége volt ennek a pincének? Honnan kapta azt, hogy ez a pince kultúrpince legyen, ami nem nagyon van az országban?
Hát először is architektúra szempontjából az a gyöngyösi pálinkás nevezetű építési vállalkozó építette ezt a Gyöngyös-Egri út 17. számú családi házunkat 1920-ban, aki Nek a vezetésével és munkatársaival 1898-ban a Gyöngyösi Gimnázium épületét építették és húzták föl, és ez az épület 1906-ban a londoni világkiállításon aranyérmet nyert. A maga a pincének édesapám 1941-ben vásárolta meg ezt a házat, és 41-től lényegében 1986-ig itt ez a boros pince működött, természetesen a családi házunk és a családunk, a Kecskés családnak a birtokában. Maga a pince az 1950-től 1986-ig a borospincénknek olyan rangja lett, édesapám a szőlészeti és borászati kutatásainak eredményességét saját termésű minőségi boraival is bizonyította, hozzájárulva a gyöngyösi borok jó hírnevéhez. Lenyűgöző tanári személyiségével, vendégszeretetével, a kultúrát borkóstolás művészetét hirdetve létrehozta a Keskés Péter tanár úr irodalmi bemutató borospincét.
Na most annyit tudok, hogy igazából az első nagyobb dobás az volt, amikor azt a szőlő ekét feltalálta, és bizony azzal óriásit segített a magyar gazdaságnak
így van,
akkor.
Így van, ő 1948-ban meghirdette az 5 pontból álló gyöngyösváros szőlőkultúrájának felvirágoztatását, és akkor ő abban az időben 45-től 48-ig ő, mint a Magyar Nemzeti Parasztpártnak a gyöngyösi képviselője, és utána 1948-ban a pártitkára volt, és ő alkotta meg az 5 pontból álló tervét, látva azt, hogy sok mulasztásunk és hibánk van a szőlő művelésében.
Most ugye az ember, hogyha most úgy belenéz a szőlőkbe, borvidékekbe, nagyon híres az egri, nagyon híres a tokai, a szekszárdi és a villányi most, amelyek ott az a 15-16 borvidék közül, de a Mátra aljairól nem nagyon esik szó, pedig az ön édesapja ezen dolgozott, hogy emelkedjen éppen föl, ezért, és legyen ott.
Éppen ezért dolgozott édesapám, hogy ezzel a minőségű borok előállításával nagyobb rangra emelje, és a gyöngyösi boroknak a jó hírnevét tovább növelje. Sőt, édesapám asubort is készített a Bajna-Visontai kísérleti területén. Ott furmint és mézesfelői parcella volt gyönyörű déli fekvésben, és gratuláltak is a 60-as években újságírók, sőt szőlészek is, hogy ilyen jó asubort lehet itt Gyöngyösön is inni. Tehát édesapám bebizonyította azt, hogy minőségi borok előállításával igenis nagyon szép eredményeket lehet elérni így Gyöngyösön is.
Mondjuk gondolom az volt a probléma az asuborral, hogy Tokajt meg akarták hagyni, ugye az asunak a hazájának, versenytársat nem akartak neki adni, mert hát az azt jelenti, hogy azt a vidéket már foglaltnak tekintették az 1660-as évektől kezdve, de azért a mátraaljai boroknak azért megvan valószínű úgymond a fontossága. Leginkább ezzel a táplálkozáshoz használt most, vagy pedig azért van itt kultúrált borfogyasztás is, amit lehet.
Van kultúrált borfogyasztás, amiről én nagyon szép példát fogok adni, de a legfontosabb, a leglényegesebbet szeretném elmondani. Tudnék, édesapám nem csak magyar történelem tanár volt, hanem földrajzszakos tanár is, és tudta azt, hogy itt az északi középhegység, ez egy összefüggő, a legnagyobb összefüggő szőlős, vulkanikus eredetű szőlős vidékünk, és ugyanaz a talaj adottságunk megvan, mint Tokajban. Egy a különbség, hogy ott különleges mikroklíma van a folyóknak a találkozásánál, de itt nálunk nincsen, de itt is bizonyos évjáratokban gyönyörű asucuk készítenek.
Tehát megkezdődik itt is az aszusodás akkor.
Van, vannak ilyen évjáratok, föltétlenül is, és édesapám akkor ezt sikerült meg is oldani.
De hát magyar történelem földre, ez hogy kerül a szőlőhöz?
Hát édesapám 1927-ben nősült meg, és akkor dr. Bozsik Pál prépost, plébános úr eskedte össze, és akkor édesapám a Csépály Rozália volt kereskedelmi tanítványát vette el feleségül. Gyöngyösváros egyik legszebb lánya volt az édesanyám, és az ő édesapja, illetve nagyapjának jelentős szőlőbirtoka volt, Árvai János a nagyapja, virilis, tehetős Gyöngyösváros képviselője volt, és onnan örököltek szőlőt, és azon termelte édesapám körülbelül olyan nagyságrendben 15 katasztrális holdon, tehát lényegében minden gyöngyösi pedagógusnak, kereskedőnek, iparosnak, mindenkinek volt egy kis szőlőskéje. Minden ház alatt pince volt. Tehát itt nem kellett elmenni külön, van farkasmái pince, természetes dolog, de itt mindenkinek volt egy kis szőlője. És édesapám lényegében délelőtt tanított az iskolába, és délután pedig a szőlővel foglalkozott, és megtanulta Istvánfi Gyula meg Pálinkás Gyulának a Pernospora élettanát, és ebből lényegében ezt kamatoztatva minden egyes alkalommal meg tudta menteni a szőlőit a Pernosporától. Ez 1927-től 48-ig, tehát 20 éven át szőlészeti kutatásokat és végzett, és kísérleteket is végzett. És ennek alapján ő látva a mulasztást, például egy, amit Kodály Zoltánnak is elmondott édesapám, az a mulasztás volt, hogy az Istvánfi Gyula és Pálinkás Gyula professzorurak, akik 1913-ban a Pernospora élettanát fölfedezték, a francia becsületrendjét megkapta, és 20-as években már Franciaországban, a 30-as években meg Németországban országos Pernospora előrejelző szolgálatot létesítettek. Itt Magyarországon a Földművelési Minisztérium az Ampelográfiai Intézetet bízta meg a 30-as, 40-es években, de nem jött létre semmi, és édesapám 1953-ban ő volt Magyarországon a legelső, aki a szőlő Pernospora előrejelző rendszerét kialakította gyöngyösi és járási régióban, és csodálatos sikert alatott, vagonszámra hozták a rézmészport és a rézkémport, és édesapám újításával, a fürkészporozóval, kézi fürkészporozóval, amit 1 kilogrammot kellett beletenni, és lényegében, ha jött az eső, már pedig 53-tól nagyon sok éven át, 5 vagy 6 éven át esős periódusba kerültünk, azzal mentettük meg a szőlőnket. Tehát édesapámnak látta ezt a mulasztást, és ezt akarta tudatosítani Gyöngyösvárosnak. 1922-ben édesapám azért jött Gyöngyösre, és települt Gyöngyösre, mert látta a tanulmányai során, többször volt Mátrába, és ezt a gyönyörű természeti adottságú Gyöngyös Mátra vidékébe beleszeretett, és azért települt így Gyöngyösön, és ezért az ő jóságával és a keresztény humanista elhivatott tanári tudásával ezt ő át akarta adni Gyöngyösnek, és ez sikerült is.
Láttam elég sok dokumentumot bemutatott itt az előbb nekem, tehát egy tehetséges ember volt, igen, a dicséreteket, igen. És ugye ezeket már említettük is, igen. Az előadásban is volt, ugye, hogy akár a Kodály még a Kossuth díjra is jelölte. De tulajdonképpen nagy tudású ember volt, sok mindent tudott. Én azon csodálkoztam, hogy amellett, hogy ő tanárként nagyon jó volt, szőlész borászként, illetve feltalálóként is ott volt a csúcson. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezért érzem én az ön hangján néha a meghatódottságot, igen, és igen. Illetve a büszkeséget is, így hogy van. Egy nagyon-nagyon értelmes és nagyon-nagyon szerető édesapa lehetett.
Igen, igen, így van, és hát itt most sorolhatnám föl az ő munkásságának. Bőven van, tehát Szigány Lórán professzor úr, aki a talán a legkedvesebb tanítványa volt, ő írta ebben a nekrológban 1986. október 27-én halt meg édesapám, és Londonból megtudta a Magyar Nemzeten keresztül, hogy meghalt Keskés Péter tanár urat, a szeretett tanára, magyar tanára, akkor ő írt egy gyönyörű cikket, újságcikket, nekrológot, és abban említette meg, hogy hazánk egyik legkiválóbb pedagógusa volt.
Nagyon sok téma van, de most egy kicsit megszomjaztam, de nem bort fogunk inni, mert még kocsival vagyok. Igen. Akkor a kulturális borfogyasztásról nézzük már meg, hogy én most igaz, hogy vízzel, de...
Igen, bemutatom azt Kodály Zoltán tanárúrral kapcsolatban, hogy a kulturált borkóstolást 1950-től 1986-ig édesapám hogyan magyarázta, illetve mutatta be
a pincében,
pincében, ugye? Természetes dolog. Na most a pincénkkel kapcsolatosan azt kell elmondanom, hogy az egy 150 négyzetméteres alapterületű pince nemes penésszel, és lényegében a asztmás betegeink, tehát az asztmás vendégeink kétszeresen jól jártak, amikor meglátogattak bennünket. Tudnélék, nem csak a bor hatására lettek jókedvűek, hanem az asztmás betegeknek ez a pincei klíma, a nemespenészes botrytis cinerea nevezetű nemespenészes mikroklíma, ez megjavította az asztmás betegeknek a közérzetét, és amikor följöttek a pincéből, a mennyek országában érezték magukat. Tehát lent a pincében, az asztalon, illetve a padok mellett a következő módon történt a borkóstolás, a kulturált borkóstolás. Először is, hát most én ezt Kodály Zoltán látogatásával kapcsolatban fogom illusztrálni.
Na, nézzük.
Tudnélik, ez a, amit én most mutattam, fotó, ez 1959. szeptember 13-án történt. Kodály tanár úr sajnos nem Emma nénivel jött már akkor, hanem csak a Kovács bácsival, a gépkocsi vezetőjével, mert sajnos Emma néni, az áldott emlékű Emma néni, 1958. november 22-én visszaadta lelkét a teremtőnek, és lényegében először volt az, hogy nem együtt jöttek Kodály Zoltánnal. Lényegében a gyöngyösi, akkori gyöngyösi születi felvonulás után látogatott meg bennünket, és a daljáték előtt, mert volt egy muharai elemér, és Kodály Zoltán készítette, alkotta daljáték, amit este ősbemutató keretében bemutatásra került. Tehát lényegében Kodály tanár úr 1959. szeptember 13-án délután 4 órától 18 óra 30-ig nálunk volt. A fotó 17 óra körül készült, és most nem a Ciráki bácsi volt a gépkocsi vezető, mert az volt régebben, hanem a Kovács bácsi, ő készítette a fotót. Édesanyám, édesapám, Péter testvérbátyám és jó magam fogadtuk őket a lakásunkban nagy tisztelettel. A beszélgetésünk során kiderült, hogy Kodály tanár úr, ahogy a nő mondta, rossz vajjal elrontotta a gyomrát, ezért édesapám hamburgi muskotáj borunkkal kínálta meg a tanár urat, amely gyógyító hatású volt, mert a tanár úr gyomra rövidesen rendbe jött, és azután jókedvűen érdeklődött az udvarunkban történt új szőlőtelepítési munkáinkról. Még pince látogatásra is sor került ekkor, ahol Kodály tanár úrnak édesapám bemutatta a kulturált borkóstolás módszerét, amelyet fontosnak tartok felidéznem. Édesapám legendás hírű borkóstolási módszere az 1950-es évektől kezdődően 1986-ig édesapám haláláig országvilágszerte szájhagyomány útján közismert lett vendégeink körében. Mind az öt érzékszervünkkel érzékelnünk kell a bort, ezért a sorrend a következő. Németül úgy mondhatnánk, hogy die fünf Sinne. De hát magyarul mondom, a kehely poharat félig töltjük a kóstolandó borral. Az első a tapintás. Úgy kell megfogni két vagy három ujjal a kehely pohár szárát, hogy sem a talpát, sem a felső részét ne érintsük meg a kezünkkel. Ez azért szükséges, hogy a második lépésben szabadon legyen látható a bor színe, és a negyedik lépésben csengő hangon bírjunk kocintani. Na most nagyon fontos az, hogy az asztalon a borkóstolás közben gyertyafény van. A gyertyafény mellett kell majd megnézni, mindjárt majd lassan az következik, illetve a második lépésben az fog következni. A második a látás. A bor színét az asztalon álló gyertyalánk fényében tekintjük meg, és gyönyörködünk a bor tükrös színében, olajosságában. Úgy szoktuk mondani, hogy a szélén, a pohár szélén olajos olajosság, peremszerűen, igen.
Közben próbálkozom, fogom, csak hát az, mondjuk ennek a színe igen, nincs, ez víz.
Úgyhogy most pillanatilag. Na ez. Most a harmadik a szaglás, a kehely pohárba beleszagolva, a bor illatát kell éreznünk. Ha a bornak szaga van, akkor nagy baj van, mert akkor borhibás a bor. Tehát a szaglásnak ennyi a funkciója. A negyedik következik a hallás. A félig töltött kehelyporak összekocintásával, csodálatos üvegharangcsengéssel, a fülünk hallásával is érzékeljük a bort. Hát ezt próbáljuk ki. Úgyhogy kedves egészségünkre, és most jön az ízlelés. Ez egy szertartás. A bor ízének, zamatának érzékelése a nyelv egész felületén és a száj, orr, homloküregeinkben történik. Ha a bort egynyeléssel leöntjük a torkunkon, nem érezzük át, mit is ittunk. Ezért a következő nyelvtechnikával célszerű kóstolni a bort. Még egy kis türelmet kérek, mert még itt el kell mondanom egy nagyon fontos, nehogy félútra menjen a bor. Félig előrehajtott fejjel a nyelvünk hegyére egy kevés bort felveszünk a kehelypohárból, és az ajkunkkal zárjuk el a bor lecsöpögését. Ezután az orrunkon keresztül engedjük ki a levegőt a tüdőnkből. Majd ne az orrunkon keresztül vegyünk levegőt, hanem az ajkunkon keresztül felvett levegő óvatos befelé való porlasztás, a bort szürcsölgetjük a nyelvünk hegye és az ajkunk között úgy, hogy a bor ne csöppenjen le, és levegő jusson a tüdőbe, de bor ne porlasztodjon a tüdőbe. Ez a következő módon történik. No, egy kicsit nyelv. Nagyon picikét veszünk nyelv. A nyelvre.
Hát, hogy szép. Terjedjen a teljes padlás.
Igen, tehát szürcsölni kell, tehát a legfőbb az, hogy ezzel a halk szürcsöléssel, porlasztással a bor ízét a nyelvünkön Az illatanyagát a száj és orr homloküregeinkben érezzük át, és ezt többször meg is vételve tudjuk meg, hogy milyen bort kóstolunk. Na most így, tehát kevés bor is elegendő az emelkedett borospincei hangulatban kialakult eszmecserékre. Kadály tanár úr a borkóstolás édesapám által bemutatott fenti lépéseit a legmagasabb művészi fokon sajátította el, és jókedvűen gyakorolta azt. Természetesen a kocintás tetszett neki a legjobban, amit bámulatunkra utánozhatatlan virtuozitással brilliánsan végzett a kocintás sorozatával, amit Kodály kocintásnak neveztünk el. A közel 3 órás szíves vendégfogadtatás, pincelátogatás, beszélgetés után Kodály tanár úr javaslatára gyalog sétáltunk át az Orci kertbe, a 19 órakor kezdődő daljátékra. Kodály Zoltán, édesapám és jó magam, a testvérbátyám már időközben a színpadi szereplőgárdához csatlakozott, édesanyám a vendéglátással és a kapcsolódó teendőkkel foglalkozott. Jó magam édesanyámnak és édesapámnak segítettem a vendéglátás és művelet teiben. Kovács bácsi az autóval az Orci kertbe hajtott, a születi daljáték befejezése után Kodály tanár úréktól elköszöntünk, és visszautaztak Gaja tetőre. Tehát a összegzésképpen egy nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani. 59. szeptember 13-a nem csak a csodálatos Kodály látogatás és a születi daljáték óriási sikere okán felejthetetlen számunkra.
Kecskés Tamást hallották Gyöngyösről. Felhívjuk figyelmüket, hogy riportunk folytatását a jövő héten hallhatják. Műsorunk folytatásában Cserépvárra megyünk a barangoló rendezvényre, amely az elmúlt héten zajlott le.
Klobuk Becsei Alexandra vagyok, itt dolgozom Cserépvárján az önkormányzatnál, mint közművelődési referens.
A mai nap nem éppen a közművelődésről szól, bár mondhatjuk azt is, hogy van köze hozzá, mert különböző állomás helyeken azért pár olyan dolgot kell tudniuk a túrázóknak, amit csak akkor tudnak, hogyha utána néznek, gondolom. Vagy már voltak itt.
Persze, így van, tehát nem csak ügyességi feladatokról van itt szó, hanem Várrajához köthető, történelmi jellegű, vannak kvíz feladatok is, tehát kreatívnak, ügyesnek, okosnak is kell lenni, hogy valaki jól teljesítse a feladatokat.
5. alkalom, ez azt jelentheti azért, hogy volt közben megszakítás, mert minthogyha
előbb lett volna, csak a Covid idején egy évet talán kihagytak, ha jól emlékszem.
Így van, a pandémia miatt volt kimaradás, ott hát pontosan én sem tudom, hogy egy vagy két évet, mert közben én is szüneteltem egy kicsit, én most térek vissza. Az elmúlt két évben ott a helyettesítőm Dávid Melinda szervezte ezeket a dolgokat, úgyhogy de előtte pedig a pandémia miatt szüneteltünk, de ezt nagyon szeretik a környékbeliek is, meg a helybeliek is, úgyhogy ezt folytatnunk kellett, ezt a barangolót.
Az az igazság, hogy ilyen környezetben ritka az, aki nem csábítaná ide az embereket, bár a település azért elég sok ember csábít, itt lakni is, tehát nyaralóként is, de a mostani, mai időpontot megint jól kipopták. Sem túl meleg, sem túl hideg, eső sincs, tehát nyugodtan mehetnek az állomásokon. Egyet láttam itt az utolsót, vagy ez az utolsó, a benti?
Nem, itt az étteremben volt az első állomásunk, itt is volt most egy feladat. Kezdve. Igen, és ott kint a játszótéren ott pedig egy utolsó feladat, egy kvíz játék található, de valóban hál' Istennek nagyon jó időt fogtunk ki, holnapra mutatnak csak esőt. Ma a szél fúj, de ezt az erdőbe annyira szerintem nem veszik észre a csapatok.
Hát meg jó is egy kicsikét, az izzadságot legalább elfújja. Egyébként hány állomás van most?
Idén 9 állomás van.
Szép szám.
Igen, és úgy volt, hogy csapat is 9 lesz, de aztán a végén még befutott egy csapat, úgyhogy kereken 10 csapat indult el.
Hát ez a 10 csapat gondolom egy-két perces különbséggel, vagy nem számít az idő, itt abszolút nem számít, csak a teljesített pont, ugye?
Így van, az időt, azt vannak olyan állomások, amin időre kell teljesíteni feladatot, de azért is pontot kapnak. Tehát a legvégén csak a pontok fognak számítani az időnek, mert ugye van nagyon sok kisgyerekes, egy pici pár hónapos babát is vittek ki, úgyhogy idő alapján nem tudjuk ezeket a feladatokat lemérni, hanem mindent majd a pontszámok döntenek el a végén.
Ha jól hallottam, reggel 8-9 körül indultak, és akkor szintidő van, hogy be kell érni valamikorra?
Nincs igazából szintidő, 8 óra 45-től volt a gyülekező, de 8 óra 50-kor már elindult az egyik csapat, mert gyorsak voltunk, és itt voltak ők is időben. Igazából innen az indulás elég gyorsan ment, viszont a legelső állomás az egy jó kis kaptató van itt a tévétorony felé, úgyhogy lassan értek oda a csapatok, de hamarosan már valószínűleg, hát lassan 11 óra, szerintem egy fél órán belül befut az első csapat. A többieket pedig megvárjuk.
Nem épélik, gondolom, hanem
hát nem.
Jönnek befelé, mert hát azért a hasuk is hajtja, majd itt lehet ebédelni is, mert hát nem csak egy kulturális központ, hanem étterem is, ugye?
Így van, tehát ebédidőre valószínűleg mindenki be fog érni, szedni fogják a lábukat, hogy tudjanak ebédelni. Így van, itt minden megtalálható, nem csak a kultúra, hanem itt ebédelni is tudnak, szórakozni, kicsit jól érezni magukat, és akkor utána ebéd után pedig az eredményhirdetés lesz majd nekik.
Láttam, kupa is van, ez vándor, vagy viszik magukkal is marad náluk?
Vándorkupa, az lett a múlt évben, úgyhogy az első helyezett csapat az most visszahozta. Van legalább 3-4 olyan csapat, aki a legelső barangoló óta folyamatosan barangol, úgyhogy közülük szokott általában kijönni a győztes, de majd meglátjuk idén, hogy alakul. Vándorkupa van, viszont lesz külön díjasunk is, ez évben is mindig van egy különleges feladat, amit végre kell hajtaniuk. Most egy címert kell készíteniük a saját csapatuknak, és ők majd fognak kapni egy kis kupát így ajándékba ezért.
Tehát aki megnyeri, az a legjobb címer, várójához kapcsolódó legyen a címer, úgy adták ki, vagy mindegy, akármi.
Igen, nagyon vicces neveket találtak ki maguknak a csapatok, és igazából a csapat név és a csapatuk jellege alapján kell ezt a címet, tehát nem kell ennek várójához köthetőnek lennie. Szép legyen, amint ők kitalálnak és kigondolnak a megkapott eszközök alapján, persze, amit meg tudnak csinálni.
De ezek maradnak, ugye, itt?
Persze, igen, ezek itt
nem
maradnak.
Nem mindig kiállítani, és akkor jövőre megmutatni.
Így van, ezek jók lesznek emléknek, mindig van valami hasonló csavar a dologban.
Egyébként teljesen mindig, hogy hány fős csapatok van. Most is?
Hát ezt nagyon régen, mikor elkezdtük, ugye úgy állapítottuk meg, hogy minimum 5 fő legyen, és azért olyan 10-10 pár főig, hogy aránylag jó legyen, de idén van például 4 fős csapatunk, egy 4 fős család, nem mondtuk azt, hogy ne jöjjenek, ettől függetlenül nyugodtan lehet indulni, de nincs 15 fős csapat. Tényleg egy 10 pár fő az, aki kényelmesen tudja teljesíteni a feladatokat, és nem lesznek tumultusot egymás után.
Nem tudom, azt hiszem, hogyha tavaly többen lettek volna, de lehet, hogy rosszul emlékszem, meg kiállítás is volt itt az a múzeumnak a kiállítása a Cserépvárjával kapcsolatban. Most mintha szolidabb lenne, bár annyi rendezvény van mindenütt most már, hogy az ember azt se tudja, hogy hova menjen. Nem igen, így van? Ez nehéz a szervezés.
Nehéz a szervezés, az biztos. Itt ráadásul most átszervezés van, mert itt látja mögöttünk lévő ajtónál megnyílt tegnapi nap folyamán a posta, úgyhogy most itt ezzel volt egy kis munkálatok is, és ilyen-olyan feladatok. Valamint a csapat az valószínűleg én is úgy tudom, hogy a múlt évben több volt, és akkor egymásnak szembe is indultak, ami azért egy kicsit nehezebb feladat, és ott több a fennakadás lehetősége is. Szerintem ez a 10 fő, ez egy nagyon kellemes szám. Így olyan 60-65 ember kirándul most az erdőbe. Azért, mikor mindenki befut, majd plusz a segítők, itt leszünk vagy 80-an, úgyhogy ez az azért egy kellemes kis szám, és kellemesen el fognak férni. Tudnak még kicsit itt játszani, pingpongozni, tollasozni, beszélgetni.
Ja, akkor azért van ide kitéve.
Így van.
Nem fáradnak el, akkor itt letárazhatják magukat.
Igen, még akkor lehet itt egy kicsit.
Én az autók számáról gondoltam, hogy nincs olyan túl sok csapat, tehát 10 az normál.
Igen.
A dolog egy ilyen, mennyi, 400 fő
között? Ha, 400-an se vagyunk.
Akkor 400 fős kis faluba, 50-60 ember már katodát hozza majdnem. De gondolom, hogy főztek, és akkor mindenki ugyanazt kapja?
Igen, menüvel várják bent az embereket, ha jól emlékszem, meg megkérdeztem.
Csontleves láttam ki.
Csontleves lesz, igen, és pörkölt tarhonyával, de mivel hétvége van, a la carte is működik az étterem, úgyhogy aki rántott hús szeretne enni, az is működni fog, vagy egy rántott sajt, vagy nem tudom, hogy pontosan mi a felhozatal, de mindenki fog tudni igen ebédelni az utána.
Azért ez érdekes, máshol megszűnnek a osták, akkor a polgármester úrnak sikerül valamilyen módon ide csábítani, vagy hát olyan ezt kérni kell kérvényezni, de az a fejlődésnek, vagy a megmaradásnak az útja. Ugye iskola nincs, templom van, posta van, akkor most már egy picikét. Ugye azoknak is kell, akik nyáron idejönnek, vagy télen is, mert ez télen-nyáron rakható ez a hely, hiszen télen lehet vadászni, lehet szánkózni, nyáron pedig túrázni, és csend van. És levegőt pedig, hát mondtam már az előzőekben is, hogy harapni lehet. Itt olyan levegő van, hogy egyszerűen érdemes kijönni, gyógyulni.
Biztos, igen.
Én ezt szépen elmondtam, de azért tulajdonképpen a most mióta ön visszatért, azért egy kicsit megbolygatták ezt a rendszert, hogy több kulturális rendezvény is van?
Próbálkozunk, hát igazából szinte minden volt helyettesítve, ameddig is volt, így a március 15, a gyerekeknek húsvéti program, tehát ilyenekkel próbálunk visszatérni. A könyvtár az, ami nem működött ez idő alatt, amíg én nem voltam, de most már az is nyitva lesz. Úgyhogy hát próbálkozunk, igen. Egyre több gyerkőc van most, hál' Istennek, a faluba, tehát sokan születtek, lehet nekik jó kis programokat kitalálni, meg persze a felnőtteknek is, bár ők lehet, hogy kevésbé nyitottak a kulturális dolgok irányába, de az ilyen kirándulás és a hasonló programok, meg majd estek, azok biztos, hogy nagy sikert fognak aratni.
Érdekes, hogy sok gyerkőc van. Fiatalok akkor kihúzódtak, kijöttek a városból, vagy pedig nagyobb helyekről?
Hát igazából, akik itt vannak, jöttek is ki, de nagy családosok vannak, azt kell, hogy mondjam, több olyan család is van, ahol 4 gyermek is van egy családban. Meg vannak igen beköltözők, betelepülők ide, hál' Istennek, úgyis sokan szeretik Váraját, hát reméljük, hogy most még lesznek is. Jó, persze nincs annyi gyerek, lehet, mint a környező településükön, de a elmúlt évekhez képest most többen vannak nálunk is, hál' Istennek.
Ugye azt mondaná az ember, hogy zsákfalu, de nem, mert azért van átjárat, de ezt nem használják, kevésbé használják itt a szőlőn keresztül, meg hát messze is van a hármastól, meg a pályától is, de attól függetlenül békés, nyugodt, csendes. Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon kevés olyan hely van a megyében is, ahol szinte nem is történt bűncselekmény. Legalábbis olvasgattam, hogy azért egy pár ilyen település van. Itt pedig hát mindenki ismer mindent.
Itt mindenki.
Úgyhogy egymásba bíznak, ha bejön egy idegen, akkor tudják, hogy az idegen, és remélik, hogy jó szándékkal jönnek be. Ugye?
Így van, én azt gondolom, hogy a legtöbben lehet, hogy úgy vagyunk, hogy mi is, hogy itt a kaput sem muszáj bezárni, ha épp nincs otthon az ember, nem kell attól tartani, hogy bárki elviszi. Hát az állatoktól jobban kell tartani, hogy azok bejönnek és elviszik a csirkét, de az emberek nem fogják szerintem egymást meglopni, nem volt ilyen, nagyon-nagyon régóta nem volt semmi ilyesmire itt, hál' Istennek. Például itt az állatok tényleg, mert a róka, az őz, ők bejárnak elég sűrűn a faluba, úgyhogy...
3 éve voltam ott az őrségben, Kercaszomor nevű településen, és ottani riportalanyom mondta, itt a legerősebb zár az ajtó előtt kereszt betett seprő. Az azt jelenti, hogy nem vagyunk itthon, ne menj be. Tehát nincs. Itt sincs. A falu biztonság azért másabb, mint egy városi, gondolom.
Másabb, persze. Én azt tudom képzelni, mondjuk, hogy városban éljek, vagy hogy tényleg ott mi mindenre oda kell figyelni az embernek. Itt nem hiszem, hogy túl sok mindenkinek lenne riasztórendszere és hasonlók, mert itt ilyenekkel nem kell kínlódani, hál' Istennek.
Hát csak itt jön a hátulütő, hogy iskola nincs, vagy Kövesd, vagy máshová mennek el a gyerekek. Általános iskoláról van szó. Oda működik azért? Vagy az sem?
Nem, már az óvoda is nagyon régóta nem működik. Itt mind a két szomszéd település Tardon és Cseréffaluban is van, tehát oda tudják vinni a gyerekeket, valamint az általános iskola is, az is szintén Cseréffalu vagy Büksért. Igen, tehát erre. Nincs olyan messze, és igazából az önkormányzat az ebben támogató, mert hordták is a gyerekeket, vagy bérletet megveszik a gyerekeknek, úgyhogy nincs már sajnos, de azért próbálunk így is segíteni, hogy eljussanak.
Hát köszönöm, azt hiszem, hogy lassan-lassan valami zajt hallok, tehát már feladata lesz, pont számolás.
Így van, így van. Elkezdjük meg begyűjteni a barangoló füzeteket, ez van minden csapatnak, és még egy nagy táblát hozunk ide, amire majd kiírjuk a pontszámokat, mindenkinek szépen összesítjük, és akkor utána jöhet a vége.
Hát akkor jó munkát.
Nagyon szépen köszönöm.
Klobuk Becsei Alexandra közművelődési referenst hallották Cserépvárójáról. Az utolsó, a 9. állomáson érdeklődtem a feladatok iránt.
Morgani Himmer Klotild.
Addig, amíg nem jön egy csapat, ide jövünk, kvíz kérdéseket, 9. állomás. Tetszett mondani, hogy csak a kérdéseket kapta meg, nem igen, segíthet senkinek igen sem. Tehát mi a feladat? Megkapnak egy ilyen...
A4-es lapon 5 kérdés van, amire felelni kell. Többféle kérdés van, helyi kérdések is, akkor állatos kérdések, akkor szólások.
Hát akkor sokféle. Na nézzük, helyi kérdés milyen?
Melyik a kakukktojás? A. csordajárás, B. bujkótető, C. bálavölgy, D. pálinkaház.
Ezután kell ez nézni, de a csordajárás az nem igen van itt.
Az nincs, a többi igen.
No, akkor nem fejtjük meg, mert jönnek és megtudják.
Igen.
Következő
szintén kakukktojás. A. dereje, B. komó, C. cibere, D. pampuszka.
Ezeket nagyjából tudom, egyet nem tudok, a komót, tehát az...
Hát én tippem van csak, nagymamámtól úgy rémlik, hogy hallottam, hogy a kamónak hívták, ilyen fából szőlőbe jártak és lehúzták azzal, én arra gondolok, hogy az
de
nem
illik.
A többi meg kaja.
Ja, értem.
Csak
megfejtjük akcolom itt, jó. Ha nem, akkor majd beszólnak helyiek.
Szintén kakukktojás, A. bakó, B. golyó, C. mocsár, D. nyúl.
Fogalmam sincs.
Ezek cserépvárajai csúfnevek.
Ja,
tehát gúnynevek, és de ezt nem tudom, mert ez mind megtalálható Váraján, tehát nem tudom, hogy melyik a kakukktojás.
Kettes kérdés az.
Melyik állat nem található meg a Bükki Nemzeti Parkban?
Ezek
mind latin
nevű. Le is soroljuk fel, mert
igen.
Az a biológusoknak kell. És akkor jön a...
Harmadik, mi a helyes megfejtés, ha egy állatot keresünk?
No.
Csík, király, móka, kedve, mókás.
Ja, értem, ezt kell tenni, hogy...
Vagy milyen... betűt kicserélni,
igen.
Nem tudom.
Jó, négyes.
Ki lehet? Se ajtaja, se ablaka, mégis négyen laknak benne.
Hát ez biztos az év. Egy év. Vagyis négy évszakkal valószínű.
Lába nincs, mégis sem fut a szél. Gondolom, én nem tudom, ez se. Se keze, se lába, mégis felmegy a padlásra.
Jó, lehet találgatni.
És az ötödik kérdés, mi annak a filmnek a címe, amit Cserépvároján forgattak 2022-ben?
Na, hát ezt nem tudhatja. Nem? Nem múzik. Hát biztos valami természeti firma, vagy
találtam
valami. Mert vagy utána fogunk nézni.
Igen.
Legalább. És egyébként szereti az ilyen feladatot?
Én mindig túrázni voltam. Tehát én szeretek túrázni, csak most a csapat nem jött össze, mert mindenkinek programja van most hétvégére, és így bevállaltam egy állomást.
Hát... Ilyen időben nem csoda. Jó itt kint lenni, igen. Jobb, mint otthon főzni.
Igen, majd délután.
És mi lesz a cél? Vagy még ki kell találni?
Nem, megvan.
Jó.
Rakott karfiol.
No, akkor jó étvágyat
hozzá. Köszönjük.
Elhangzott riportunkban Vargáné Hímert Klotildot kérdeztem. Végezetül egy kis séta közben ismertem meg, hogy miért is ment egy család erre a rendezvényre.
Prekob József név, Szamosvári Julianna.
Először vagy már többször?
Minden évben itt voltunk, a kezdetek óta minden évben itt vagyunk.
Hát akkor nem véletlen.
Nem véletlen, hogy jövünk minden évben, és akkor nagyon szeretjük, most nagyon jók voltak a feladatok, nagyon kellemesen szórakoztunk, együtt van a család.
De úgy látom, hogy azért... Habot is kellett néha.
Igen, kellett. Hát
nem csúszott egyébként?
Nem.
Tehát akkor mondta, hogy össze-vissza Miskolctól kellett.
Miskolctól. Én Bükkábrányból jöttem, de cserépvárajai lakos voltam, édesanyám itt élt. Pontosan az ő háza előtt álltunk meg. Azt néztük, amit a mamáé volt a ház, és mi jöttünk ide, és minden évben visszajárunk. Már csak a temető és a barangoló húz minket vissza ide minden évben.
Szóval azért már ötödjére
igen,
voltak
itt, van,
de ötödjére. Ugyanezzel a csapattal?
Ugyanezzel a csapattal, néha többen vagyunk, néha kevesebben, mert hiányzik még két fő, de néha kevesebben, de egyébként ez a csapat szokott lenni minden évben. Minden évben összejövünk, most is elhalasztották egy hétre, de itt se volt probléma, hogy összejöjjünk. Mindenki úgy intézte a dolgát, hogy ide el tudjunk jönni, és nagyon szeretünk itt lenni.
Mondta, hogy jók voltak a feladatok,
nagyon,
minden évben
nagyon.
Másak azért?
Minden évben mással, éppen beszéltük a többiekkel, hogy tavaly nagyon-nagyon nehezek voltak. Mindenkinek nehéz volt, a fiatalnak és az öregnek is. Tavaly nehezebbek voltak, most játékosabbak, most kreatívabbak, úgyhogy nagyon sokat gondolkodnak a szervezők, hogy minden évben újakat állítsanak be, minden évben új feladat legyen.
Hát most a hölgy most jött vissza Gyesről, úgyhogy ő már az elsőket kezdte, utána helyettesítették. Gondolták, hogy nem akarnak rosszabbat.
Nagyon, nagyon, tényleg nagyon kreatív volt, minden feladat vicces, gyakorlatilag azt is madarak és fák napját, mert mindent kellett fotóznunk menet közben.
Ma van.
Így van, és a emlékhelyek ünnepe is ma van, úgyhogy oda is, azt is megnéztük az emlékhelyet, a várat, a régi várat, és nagyon-nagyon szép dolog egyébként Cserépvárajától, mert 328 ember körül él a faluba, és annyira össze tudják hozni a népet ilyenkor, hogy aki ezelőtt, én körülbelül 50 éve elmentem innen, azóta minden évben visszajárunk erre az időre.
Lassan sétálunk, és elérjük a leghidegebb pontot.
Így van.
Ezt akkor még nem tetszett tudni, ugye?
Nem, ezt nem tudtam. Ez pár évvel ezelőtt van itt a leghidegebb, Cserépvárai a leghidegebb pontja.
Mérik a patok mentén.
Igen,
de
egyébként is mindig sokkal-sokkal hidegebb volt, mint bárhol Cserépváraján. Nagyon fagyzugos, itt nem is kellett a palántát se, csak a fagyos szentek után mindig megmondták, hogy fagyos szentek után tegyük ki a palántát, mert nem marad meg. És nem is marad meg.
Készülni kell, mert mindjárt lesz a 9-es állomás, vízkérdések megnehezítik az utolsó.
Nem baj, lehet, hogy jók vagyunk benne. Ha az ember egy kicsit utána néz a történelmének, a falu történelmének, meg tud némely dolgot róla, akkor hát, ha nem. Eddig még nagyon jók vagyunk, mert minden.
Hanyas csapat?
Hármas csapat vagyunk.
Valakit megelőztek, vagy eljött mindkettő? Lehet.
Lehet, hogy valaki eltévedt.
Megesett. Menetlevél az van?
De egyébként... De
térkép nincsen.
Térkép nincsen, de mindenhol teljesen rendben vannak, ki vannak nyilazva, még a földön is, tehát ha valaki, vagy ha leviszi véletlenül a táblát a szél, még akkor is ott van a földön, föl van festve a fehér nyíl, és akkor nem lehet eltéveszteni. Tehát nyugodtan lehet menni, itt meg még majd az utolsó pályánál. Közben itt a unokahúgom kisfia, ő 2 éves, ő a nővéremmel van, ő vigyáz rá játszótéren, úgyhogy összeszervezzük minden évben, és tényleg nagyon szívesen jön az egész csapat. A
családi rendezvény.
Az egész család itt van.
Amúgy előtte is túrázgattak valahol? Mikor?
Nem, csak ezt csináljuk, de ezt mindig végig csináljuk tisztességgel. Ennyivel tartozunk, hogy visszajövünk, és a gyökereket megnézzük. Na mindenki elmegy, sajnos. A fiatalok és az idősek meghalnak, a fiatalok elmennek. Nem sok perspektíva van, mert nincs iskola, nincs, nem tudom, óvoda van-e, sajnos itt nincs, az sincs, viszik őket. Szóval ahol már nincs betelepülés, ott már sajnos nincsen utánpótlás se. És azért valamelyik évben még volt olyan, hogy gyerekek is voltak külön csapatba. Most nem láttam, most csak 10 csapat indult, és majd meglátjuk, hogy mennyien leszünk.
Hát azt hiszem, hogy egy kicsit szedni kéne a lábunkot, mert itt hagynak.
Itt és akkor kell a...
Öreg a házhoz, már mondom, öreg, így már elnézést.
Most is voltak olyan feladatok, ami öreges volt, úgyhogy most is voltak olyan régi tárgyakat felismerni, azért már fiatalok nem nagyon ismerik föl.
De hát ez természetes szinte, ma már a számítógépet hamarabb megismerik.
Így van, azt már tudják.
Na, de aki eljön még túrázni, az még nincs elveszve.
Az még nincs, az még mozog annyit, amennyit kell, végig csinálja is.
Hány kilométer volt? 6-7?
Valamelyik évben 8 kilométer volt. Most nem tudom, mert mérik egyébként, hogy hány kilométer, de egy olyan 8 kilométer szokott lenni. És akkor az már ott úgy teljesen...
Ugye az idő nem számít egyáltalán.
Idő nem, csak az számít, hogy pontok meglegyenek, meg az, hogy gyakorlatilag ahol már nekem kaptatóra föl kell menni, az már nem olyan kellemes, úgyhogy ott már én el szoktam maradni. De mindig bevárnak, meg nekem is van csomagom, de mindig elveszik tőlem, úgyhogy viszik a csomagot a gyerekek.
Hamarosan arra felé érkezünk.
Igen, a játszótérre.
Itt van a sarkon.
Igen. Szép,
megvárják
gyönyörű,
a gyerekek.
Szép falu.
Hát az.
Gyönyörű, egy gyöngyszem.
És delet harangoznak, utána meg már ebéd.
Utána meg ebédelnek, így van, mondták, hogy ebédelnek. 12 óra, igen, jó.
Prekop Józsefné, Somogyvári Juliannát hallották Cserépvárajáról. Műsorunk végén elköszön önöktől a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Tompos Péter nevében is a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk.
Műsorunk a Média Tanács támogatásával készült a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük ma este 22 óra 10 perctől, és holnap hajnalban 3 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!